Ez az Életre szóló könyvek, és vendégem dr. László Móni, a személyes márkaépítés egyik első hazai kutatója, képviselője, tanácsadó. Folytatjuk vele a beszélgetést.
Amikor arról beszéltünk, hogy 18 éves korodban saját utat választottál, akkor nekem elkezdett motoszkálni ez a Lázár Ervin itt a listádról. Ez a te kicsi korodból jön, vagy pedig a gyerekednek olvastad? Mert ugye van, amikor felnőtt korban talál rá az ember egy mesére.
Hát gyerekkoromban is olvastam, meg a gyerekemnek is olvastam. Ugye a legtöbben Lázár Ervin kapcsán a négyszögletű kerekerdőt szokták emlegetni. Hát persze ez nagy dilemma volt, hogy melyik. De a Babberci kalandjait én különösen szeretem, ennek több oka van. Egyrészt szerintem olyan életöröm van benne. És annyira a szeretetről, segítőkészségről szól, arról nem beszélve, hogy hát a Lázár Ervin féle ez a elképesztő nyelvi játékosság, eleve a boszordérok és a tünkányok, de hát ebben a könyvben a szép lányok rutitkoznak, Brontóházi Szaurellának élvetek duzma pittyes szája van, csikorgó fű a reterátra űzi a királynő háza népét, a birodalom nyugalmát csöndérek és rendérek vigyázzák. Hát már önmagában ez fantasztikus. És hát mindamellett, hogy az életöröm, a szeretet, az alapvető emberi értékek, hogy milyen az emberi természet, ugye a legkedvesebb fejezetem ebből a könyvből a Csodapatika, és akkor most itt egy kicsit spoilerezek, az a lényeg, hogy rímapéntek nyit egy patikát, ahol mindenféle krémet, kencét lehet kapni, irítségre, rossz indulatra, nagy képűségre, pökhendiségre. De aztán sajnos ez a patika csődbe megy, és be kell zárnia, mert ezek a krémek, kencék és egyebek csak akkor használnak, hogyha magadnak kéred. Hát ez egy
ez milyen szép.
Tehát, hogy én azt gondolom, hogy valaki nem olvasta még a Babberci kalandjait, akkor azonnal keresse meg, és olvassa el, és hát Babberci is, ő maga is egy csodálatos figura, és ugye az az alaptörténet, hogy Babberci barátokat keres, és tulajdonképpen a könyvben ezt követhetjük végig, hogy ő hogy talál barátokra.
Emlékszel, hogy mikor olvastad ezt? Először?
5 éves koromban.
Tényleg? És már akkor is oda voltál érte? Mert azért ezek a nyelvi lelemények egy 5 évesnek nehezek is lehetnek akár.
Annyiszor olvastam újra, azóta, hogy nem emlékszem erre az első élményre, bevallom, kicsit irigyeltem is a fiamat, amikor először olvastam neki ezt a könyvet, hogy úristen, mennyire jó lehet, hogy ezt először olvasni. Babberci egy olyan szerethető figura, egy olyan kedves figura, hogy maga az, ahogy keresi a barátokat, akikkel találkozik, hogyha csak ezt a történetszálat érti az ember, akkor is teljesen élvezhető. Ez már azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen felnőtt dolog, hogy a nyelvi játékosság. De hát most a fiamból indulok ki, azért amikor ugye a könyv a boszordérokkal és a tünkányokkal kezdődik, azért azt nekem az volt, tapasztaltam, hogy ő remekül szórakozott ezen. Mert ugye az az alaphelyzet, hogy most akkor boszorkány vagy tündér, és akkor ebből jönnek a boszordérok és a tünkányok. Tehát, hogy ezek már ilyen felnőtt dolgok, hogy ez az indítás, a mesének ez az indítása is arra utal, hogy azt gondolom, hogy mindannyiunkban keverednek a tulajdonságok, mindannyiunkban ott vannak a jó, meg a rossz, meg egyáltalán mi az, hogy jó tulajdonság, meg rossz tulajdonság. Nagyon sok esetben a helyzettől függ, hogy melyik tulajdonságunk előnyös vagy hátrányos, és tulajdonképpen ez a szójáték csodálatosan leírja Lázár Ervin, aminek rettenetesen nagy pszichológiai, meg szociálpszichológiai szakirodalma van, hogy akkor hogy is vagyunk a személyiség vonásainkkal. Csodálatos. Tehát, hogy én csak áradozni tudok a Babberci kalandjairól.
Néztem a Virginia Woolfot, És ugye én észreveszem ezekben a beszélgetésekben, hogy fölbukkannak olyan szerzők, amit egy bizonyos korban olvas az ember, vagy akkor divat volt, amikor annyi idősek voltunk. Na de nem a hullámok. Neked ez hogy volt? A szerző volt fontos, vagy ez a könyv fontos valamilyen szempontból?
Hát a sokadik könyv volt, viszont ez az a könyv, ami valahogy velem maradt. Én a 20-as éveim közepén olvashattam talán először. Hát soha nem fogok úgy érni, mint Virginia Woolf, vagy akár a listámon szereplő többi szerző, vagy akár Lázár Ervin, tehát hogy ezt nehéz volt, de kellett engednem, hogy annyira jól írjak, de hogy a hullámok önmagában, mint szöveg, az is így hullámizik. Én ráadásul nagyon sajátos helyzetben olvastam ezt a könyvet, mert hogy tengerparton, de egész pontosan nem is tengerparton, hanem egy gumimatracon a tenger közepén.
Hol?
Horvátországban. És hát nagyon érdekes élmény volt, hogy ahogy a tenger hullámzott, és ahogy a gumimatrac velem így hullámzott, tulajdonképpen ugyanez a hullámzás a könyvben is megvan. Tehát, hogy nem csak az, ahogy az idővel játszik, meg a napszakok változásával, hanem nekem valahogy a mondatok ritmusa is ilyen, ez a lassú áramlás és hullámzás, tehát, hogy ez a... Hát, hogy nyaldossa a partot a víz. Nagyon érdekes volt ez az élmény, és a mai napig, pedig azóta már több mint 30 évvel telt, de a mai napig így föl tudom idézni, ha erre gondolok, milyen volt a víz, hogyan sütött a nap, milyen illat volt a levegőben, milyen zajok voltak körülöttem. Úgyhogy igazából szerettem volna egy Virginia Woolfot a listára tenni, az nagyon fontos volt nekem, és igazából ez az élmény döntötte, hogy a hullámokat választom, de hát, hogy ugyanígy lehetett volna a saját szoba, vagy bármelyik műtől le.
Salman Rushdie, vagy Rushdie, Szégyen című könyve is ott van a listádon. Ugye egy indiai származású brit íróról beszélünk. Azt hiszem, hogy ez az egyik legerősebb, vagy legfelkavaróbb könyv, ami itt van. Ezzel hogy találkoztál?
Minden könyvnek megvan a maga ideje egy ember életében. Uh-huh. És én Rushdie-val úgy, vagy a Rushdie nevével úgy találkoztam, hogy ugye a sátáni versek miatt nagyon sokat beszéltek róla, illetve az őt ért fenyegetés miatt. És akkor próbálgattam, hogy elolvasni a sátáni verseket, hiszen sokat hallottam róla, gondoltam, hogy hát akkor ezt a könyvet így felkeltette az érdeklődésemet. És nem jutottam vele dűlőre, és úgy félreraktam. És nagyon sok év eltelt, és aztán valakivel beszélgettem, és könyvekről, miről másról, nekem az egy nagyon egyszerű és természetes kapcsolódási mód, és a beszélgető partnerem mondta, hogy ő mennyire szereti Rushdie-t. Na hát én teljesen kiborultam, és mondtam neki, hogy hát figyelj, szóval nem már, tehát hogy itt nem tudom, 10 éve próbálkozom, soha nem jutok túl az 5. oldalon. Most lehet, hogy ezt valaki megkövez azért, de én ezt vállalom, tehát ez nekem nem sikerült. És akkor mondta, hogy hát rosszul közelítesz hozzá, melyik könyvét próbáltad? És mondtam, hogy a sátáni verseket. És akkor mondta, hogy szerinte nem ezzel kell kezdeni, hanem olvassa már elsőként vagy az éjfél gyermekeit, vagy a szégyent. És akkor úgy alakult, hogy a szégyent olvastam el. Valóban egy nagyon-nagyon nehéz könyv. Tulajdonképpen, tehát hogy szokták úgy apostrofálni, hogy ez Pakisztán születésének a története, de szerintem sokkal inkább arról szól, hogy mindenkit utolér egyszer a saját, vagy a felmenői, vagy az utódai szégyene. És hogy számomra arról szól ez a könyv, amiről nagyon-nagyon ritkán beszélünk, talán most nem a kicsit többet, hogy a szégyen érzése, hogy hogyan tudja szétmarni akár egy ember személyiségét, vagy azt a kis mikroközösséget, a családot, vagy akár egy nagyobb közösséget, mint ami egy nemzet. És ettől nagyon nehéz szembesülni ezzel az érzéssel, és hogy ez mennyire mélyen be tud ivódni, és meghatározni bennünket. Ugyanakkor azt gondolom, hogy pont emiatt mindenkinek el kellene ezt olvasni, ezt a könyvet, mert talán kevesebb megaláztatást okoznánk egymásnak, kevésbé állítanánk elő olyan helyzeteket, ahol a másiknak szégyelnie kell magát, és talán a saját szégyeneinket is könnyebben dolgoznánk föl. Nekem egy időben volt egy olyan gondolatom, hogy ez az a könyv, amiről kellene egy egyetemi kurzust tartani, és hogy nem irodalmi szempontból földolgozni, hanem szociálpszichológiai és pszichológiai szempontból ezt a művet. Egyébként nem régiben újraolvastam, mert van egy ilyen privát könyvklubom, amiben néhány barátnőmmel hónapról hónapra olvasunk könyveket, és átbeszéljük, és egy bizonyos pillanatban mondtam, hogy akkor én most ezt a könyvet ajánlom. Egyfelől nagyon örültek neki, másfelől úgy jöttek a következő alkalommal, hogy nekik nagyon nehéz volt, hogy nagyon a bőrük alá mászott, és hogy igazából ugye felé kétharmadáig elolvasták, és bevallják, hogy most egy kicsit pihentetik, és akkor majd visszatérnek hozzá. Tehát, hogy ez nem egy ilyen leülök, és egy olvasásra elolvasom. Én azt szoktam mondani, hogy ezért nehéz könyveket, és ebből a szempontból jó időben van a műsorunk, szerintem napsütésbe kell olvasni, lehetőleg valami vízparton, és akkor egy kicsit kikönnyíti ezt a már-már folytogató érzést. De hogy én nem szeretnék senkit elriasztani, de hogy közben az is ott van ebbe a könyvben, hogy annyira színes, annyira érdekes mintázatok vannak benne, mint mondjuk egy keleti szőnyegben. Tehát, hogy nem csak ez a folytogató nehéz érzés jellemzi a könyvet. De hát azért ez a meghatározó.
Van egy nádas kötet, nem ismerem ezt a könyvet, de olvastam róla most, utána néztem.
Ez volt az első könyv, amit én a Nádas Pétertől olvastam. Az történt, hogy a 18. születésnapomra egy nagyon jó barátnőmtől kaptam egy Nádas Péter idézetet, történetesen a Bárány című novellából, ami az emberi kapcsolatokról szól. Valami olyasmi az idézet, ez egy hosszú idézet, majdnem egy oldal, hogy az ember élete minden pillanatában harmóniára törekszik. És utána ez az idézet arról szól, hogy hogyan osztunk sebeket egymásnak, hogy a szavak azok mennyire nem elégségesek, hogy kifejezzük vele a teljességet. Bocsánat, Nádas Péter, nem idézem pontosan ezt, de hogy egy gyönyörű szép szöveg, ami szerintem nagyon, nagyon meghatározó nekem az emberi kapcsolatok szempontjából is, és miközben arról szól, hogy a szavak nem tudják kifejezni, én közben rajongok a nyelvért, nem csak a magyar nyelvért, hanem a nyelvekért. És akkor emiatt, az idézet miatt megnéztem, hogy hol lehet elolvasni ezt a Bárány című novellát, és ez a Biblia és más régi történetek című novellás kötetben található, és hát csodálatosak ezek a novellák, a Bárány az különösen, és hát ami döbbenet, hogy a Biblia című novellát Nádas Péter 20 éves korában írta, a Bárányt pedig 25 éves korában. Tehát, hogy én így visszagondolok, hogy 25 éves koromban én mire voltam képes, és ő ír egy ilyen csodálatos történetet, tehát lenyűgöző. Tehát, hogy amikor válogattam a könyveket, akkor azt gondoltam, vagy úgy utólag, tehát amikor így összeértem a listát, és így ránéztem, hogy nagyjából a könyvek fele a listán az olyan, amihez valami nagyon személyes történet fűz, valami nagyon meghatározó helyzet vagy életesemény, mint például ehhez a könyvhöz, és ez az idézet mai napig kint van az íróasztalom fölött, és azóta számomra fontos embereknek tovább is adtam.
Nádasdy Ádám kötete volt még a listádon, ami azért volt jó, mert én elővettem újra és olvasgattam, hogy ott láttam Nádasdy Ádámhoz milyen kapcsolat fűz téged az ő verseihez.
Ezt mondtam, hogy a nyelv az nekem egy csoda, és hát számos történetesen a Nádasdy Ádám egyik verses kötetét tettem a listára, de tettem volna nyelvvel foglalkozó tanulmányait, vagy esszéit, publicisztikáit, vagy akár a fordításait. Én vállalom a világ előtt, én Nádasdy Ádámért rajongok. Vele először nyelvhelyességről írott esszéje kapcsán találkoztam a nevével, sajnos személyesen nem ismerem, bár volt egy esemény, ahol egy ilyen társasági esemény, ahol hogy elmentem mellette, így rám köszönt, hogy jó napot kívánok. Nagyon, tehát hogy ez nekem tényleg, tehát hogy én azt gondolom, hogy tudósként és publicistaként, fordítóként és költőként is zseniális. És hát ez a kötet, tehát hogy valahogy nagyon izgalmas ebben a verses kötetben, hogy én azt éreztem, aztán lehet, hogy nem ez volt a szándéka, vagy nincs egy ilyen mögöttes szándék, hogy valahogy azt éreztem, hogy van egy ilyen késztetés, hogy úgy el kellene bújni állandóan, de közben meg mégis megmutatkozik, és nagyon intim belső dolgokat is megmutat az őszinteség jegyében. Tehát hogy ebben a kötetben van egy ilyen sor, hogy alig van szebb szó szerintem, mint az őszinteség. Szerintem ez egy ilyen nagyon, nagyon mélyen emberi dolog, hogy ez a szeretnénk úgy elbújni, szeretnénk úgy kicsire összehúzni magunkat, de közben ott van az a vágy is, hogy szeretnénk megmutatkozni, szeretnénk megmutatni, hogy milyenek vagyunk őszintén. És én azt gondolom, hogy ebben a kötetben ilyen versek vannak, amiben ez benne van, és hát a Nádasdy Ádám nyelv használata, hogy bátran használja a mai szókincset, hogy van egy fantasztikus humora időnként, öniróniája, és hogy ilyen kis fricskák is, például az Önismeret és Láger című vers, ez kifejezetten egy ilyen fricska, hogy miközben egy hát tulajdonképpen ugye mi történik a pokolban, ez része a versnek, de tehát, hogy ugye egyszerre van ebben a versben ugye egy klasszikus környezet, amit egy nagyon, nagyon modern, nagyon mai nyelven ötvöz, fantasztikus humorral, iróniával, és a végén van egy ilyen fricska is a versben. Úgyhogy én azt javaslom, hogyha nem is az egész kötetet, de legalább ezt a verset olvassa el mindenki.
Ez a Jól láthatóan lógok itt című kötet, ugye?
Így van. Nagyon szeretem, és azt hiszem, hogy úgy mondják az irodalom tudósok, hogy többnyire létösszegző versek vannak benne. Én nem szeretek így viszonyulni a versekhez, hanem olvasni szeretem őket.
Most megütött a fülem, és korábban is beszéltünk róla, hogy mondtad, hogy van egy ilyen kis privát könyvklubotok. Neked miért fontos, hogy beszélgessetek a könyvekről? Szóval az, hogy olvasni fontos, ez kiderült, de hogy megbeszélni, vagy hogy ez közös élmény legyen, ez miért fontos neked?
Ez szerintem nagyon jól lehet kapcsolódni egymáshoz. Tehát, hogy egyrészt a kapcsolódást fontos nekem, másfelől, hát én őrült kíváncsi vagyok, bevallom. Valószínűleg nagyon hamar meg is fogok öregedni, hogyha hallgatunk erre a népi bölcsességre. De én azt gondolom, hogy a kíváncsiság az egy nagyon fontos tulajdonság. És szerintem, ha az ember könyvekről beszélget valakivel, ráadásul olyan könyvekről, amit maga is olvasott, akkor egy kicsit bele tud úgy kukkantani a másik fejébe is.
Sokkal jobban, mint egy átlagos beszélgetésben? Tehát több mindent elárul az, hogy ő neki mi az olvasata arról a regényről? Mert ugye egy könyvklubban mindig kiderül, amiről már ezelőtt beszéltél.
Hát
is,
ott hogy nincs menekvés. Igen. Ott őszinteség van, mert nem tudod elrejteni, tehát nem tudsz egy órát beszélni valamiről, ami nem tetszett neked, vagy ami fölháborított. Tehát, hogy szerintem könyvekről beszélgetni, az bizonyos értelemben valahol, hát, mesztelenre vetkőzés.
Dr. László Móni személyes márkaépítéssel foglalkozó tanácsadó volt az Életre szóló könyvek vendége. Titkos hírnév című könyvéről beszéltünk már itt a Trend FM-en a könyvben utazomban. Ezt az interjút is újra hallgathatják a Spotify-on. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is. Olá Andreát hallották.